8 óra 10 perckor folytatjuk a napindítót a budapesti stúdióból. Köszöntöm azokat, akik most kapcsolódtak reggeli adásunkba. Idén is meghirdette egy nyári kántorképző tanfolyamát a Magyar Liturgikus és Egyházzenei Intézet. A következő percekben Horváth István igazgatóról beszélgetünk a kántorképzésről és erről a tanfolyamról. Jó reggelt kívánok, kedves igazgató úr!
Jó reggelt kívánok!
Köszönjük, hogy elfogadta a felkérésünket. Ugye a kántori szolgálat nagyon szép szolgálat a liturgiával összhangban kiegészítve, és egyáltalán a zene nagyon sokat jelent, azt hiszem, hogy mindnyájunk életében, akár egyházzenéről, akár világi zenéről van szó. Milyen időközönként hirdetik meg a kántorképző tanfolyamot? És általában mennyi lehet a jelentkezők szám, ugye ez csak úgy hozzávetőlegesen?
Igen, hát ezt a kántorképző tanfolyamot tulajdonképpen minden évben indítjuk nyáron, egy hónapos intenzív tanfolyam keretében. És ez a központi kántorképző, az úgynevezett Harmat Artúr központi kántorképző, amelyet tulajdonképpen a püspöki kar tart fönt. A jelentkezőknek a száma hát évenként minimálisan, de változó, mostanában általában olyan 25 körül van a jelentkezőknek a száma.
Ez kevés, vagy megfelelő?
Hát lehetne több is.
Lehetne több is.
Mert igen, bizony, igen, hát régen, még az én időmben, akkor bizony sokkal többen, négyszeresén jelen volt a jelentkezőknek a száma.
Mi lehet ennek az oka?
Hát ennek összetett oka van. Az egyik fő oka ugye, hogy a kántori szolgálat az tulajdonképpen úgy kellene tekinteni elsősorban, mint hivatást, de nyilvánvaló, hogy van egy munkahelyi jellege is, és nyilvánvaló, hogy aki erre vállalkozik, és mondjuk családos ember, annak meg kell élni, el kell tartani a családját. Tehát a kántori szolgálatnak van egy ilyen úgynevezett anyagi vonatkozása is, és bizony egy egyházközségnek a kántorát el kellene tartani, úgyhogy meg tudjon élni.
Tehát akkor sokszor ez egy ilyen kiegészítő szolgálat, a tevékenység?
Hát igen, sajnos igen. Igen, tehát munka mellett van egy fő munkahelye a kántornak, és amellett végzi tulajdonképpen a kántori szolgálatot.
És általában hétvégeken, ünnepeken.
Hát vagy megosztva van, vagy külön temető kántor például, és akkor ünnepeken, meg hétvégeken, ugye általában szombat, vasárnap, amikor kell a szolgálat, szükség van a kántori szolgálatra, akkor pedig a kántor úr szolgál.
Milyen előképzettség szüksége a kántorképzőhez való bekapcsolódáshoz, tehát, és a korhatár?
Igen, hát a korhatár tulajdonképpen 14 éves kortól már fogadjuk a hallgatóinkat. Tulajdonképpen lehet akkor már jelentkezni. Nagyon sok fiatal van, tehát ebből a 25-ös létszámból tényleg fiatalok, egyetemista korúak, gimnazisták, de vannak idősebb, középkorúak is a hallgatóink között.
És mik a feltételek, az előképzettség?
A feltételek pedig, hát mi azt jelöltük meg, hogy 4 év zeneiskolai képzettség, zongora és szolfés tárgyakból.
És nyilván az éneklési képesség,
hát
ugye a
hangképzés. Alapvetően igen, igen. Alapvetően, hogy jó hallása legyen, és tisztán tudjon énekelni.
Van igen. Felvétel?
Minden évben van felvétel, ugyanis, ugye, tehát nyilván első évfolyamban ezeket a zenei képességeket és ezt a szintet mérjük be. A következő években pedig ugye az egy hónap alatt leadott anyagot, amiből azért vizsgát is tesznek, de ezt egész évben föl kell dolgozni, és magukévá kell tenni. Ezt ismét felmérjük minden évben a felvételekkel. Igen.
Akkor ez egy folyamatos.
Igen, ez egy folyamatos tulajdonképpen. Aki elvégezte például a harmadik évfolyamot, eljutott idáig, az ugyanúgy felvételizik a negyedik évfolyamra, hogy, és megvan a felvételi követelmény, hogy alkalmas-e arra, hogy befejezhesse a kántorképzőbe a tanulását.
Tehát megkapja
az oklevelét. Igen.
Na erre utaltam volna a kérdésembe, hogy mikor kapja meg az oklevelet, és mikor kezdhet el működni?
Hát igen, tulajdonképpen az oklevelét azt ugye a kántorképző elvégzése után kapja meg, amikor szintén vizsgát tesz a tárgyakból, negyedéves tárgyakból, és így ennek alapján kapja meg a kántori oklevelét, amelyet minden évben a bíboros úr ír alá. Tehát a tanári kar plusz a bíboros úrnak az aláírása hitelesíti, hogy a kántori tanulmányait elvégezte, és okleveles kántornak lehet tekinteni, sőt kell tekinteni.
Szívesen vesznek részt az egyház szolgálatában? Hogy látja, hogy, és hát ugye a szakrális zene, az egyház zene, az azért nagyon sok mindent foglal magában, és hát van, aki a modernebb irányzatot, a hozsannás énekeket, a különböző klasszikusokat, barokk zenét, és mindenféle, ugye nagyon sokféle zene van az egyházban is, és hogy látja az egyház zene helyzetét, a színvonalát?
Hát ez is egy összetett dolog. Tulajdonképpen tényleg az aktuális kántornak az igény szintjétől függ, és hadd mondjam azt a plébános úrnak is. Tehát itt egy olyan közös együttműködésről volna szó, mi a kántorképzés folyamán természetesen arra törekszünk, hogy a liturgiában a legméltóbb és a liturgikus zenét, a mindenkor érvényben lévő liturgikus zenét közvetítse a hívek számára.
Tehát megvan és annak a rendje, hogy hogyan egészíti ki a liturgiát, és hogy van összhangva vele?
Természetes, mert ugye a liturgiának egy nagyon szoros
rendje van,
és rendje van a liturgikus zenével. És ezt azért nem csak, tehát a püspöki kar is nyilvánvaló a római hivatal is pápai dekrétumokban, rendelkezésekben szabályozza. Természetesen az egyházi zene is fejlődik, mindig a kor szellemében, a kor nem hatástalanul a kor emberére sem, egyházzenére is, de ezért nyilvánvaló a tanító hivatal őrködik a fölött, hogy a liturgiában a legmegfelelőbb zene, egyházi zene, liturgikus zene hangozzék el.
Milyen színvonalon működnek a kántorok? Hogy látja ezt országosan? Illetve hát ugye vannak templomi kórusok is, kisebbek, nagyobbak, vannak szólisták, bárcsak mindenhol lenne, és hogy a hívek is úgy kapcsolódhatnának be a templomi énekbe, hogy ugye az lenne valami rendje, összhangja.
Igen, a templomi énekkarok, hát én magam is már idestova 40 éve vezetek templomi kórust, és én nekem az a tapasztalatom, hogy a templomi kórus tagjai az egyházközségnek igen hatékony tagjai. Nem csak tehát a liturgikus szolgálatokon túl is. Tulajdonképpen nagyon fontos közösségnek tartom az énekkart, és nyilvánvaló, hogy itt is az a cél, hogy a kórus a legmegfelelőbb és a legkomolyabb szintű muzsikálást kövesse el. Nyilvánvaló, hogy ezt az igényt elsősorban a kórus vezetőjének kell táplálnia az énekkarosok fele, de az én tapasztalatom az, hogy ezt nagyon szívesen veszik. Tehát az igény és az igényesség az tulajdonképpen egy nagyon fontos szempont, amelyet nem csak hogy tolerálnak, hanem szeretnek is a kórus tagjai.
Hát ezt én is megtapasztaltam. Nagyon jó kórusban énekelni, és nagyon szép szolgálat is, és a közösség építe, fantasztikus ereje van, és nagyon jó közösségek alakulnak. Ön hogy látja ezt?
Hát, amint mondottam, hogy tehát azon túl is, hogy ugye egyházzenei szolgálatot tért, vagy szolgálatért adják oda az idejüket szívesen az énekkar tagjai, de nyilvánvaló, hogy van a zenének is, főleg az egyházi zenének egy kohéziós ereje, egy nagyon nagy összetartó ereje. Természetesen mindig kell törekedni az egyházi énekkaroknál egy bizonyos lelkiségre is, nagyon komoly lelkiségre is. Például nálunk az énekpróbák, azok mindig estímával záródnak. Tehát ez nagyon egy kis elmélkedés, és egy estíma zárja az énekpróbákat. És ez vonatkozik a gyerekkórusokra is. Az is van, és a gyerekek is nagyon szeretnek. Hogyha látják azt az igényt, jókedvet, és a szolgálatnak egy szépségét, akkor a gyerekek is nagyon sokan és szép számmal jönnek például egy diákmisének, vagy a misén a énekelni és szolgálni.
Mi a véleménye az úgynevezett gitárral és kis kórussal, illetve hát kis közösséggel kísért szentmiséknek?
Hát nézze, én mindig azt mondanám, hogy tehát a hivatalos ének nyilvánvaló, amit az egyház meghatároz. Az biztos, hogy a gitáros éneklés ugye már nagyon szépen a régmúltban megy vissza, tehát ennek is már története van, és tulajdonképpen ezt is el kellene fogadni, viszont az igényt,
igen,
az igényességet itt is nagyon föl kellene ébreszteni, éleszteni, illetve művelni azokon az alkalmakon, amikor például egy gitáros együttes vagy énekkar szerepel, vagy énekel a Szentmisén, nem is szerepel, hanem énekel és szolgálja a liturgiát.
Hát ez valahogy a zeneértő és tudó és énekelni szerető és tudó embereknek a lelkükben meg kell érezni, hogy itt színvonal kell, és kapcsolódni kell a liturgiához szorosan. Elége az, hogy valaki szeret és tud énekelni egy kórusban való tagsághoz?
Az, hogy szeret és tud, ez igen. Tehát itt azért nem elvárás, nagyon nagy előny egy otta ismeret, tehát a zenei írás olvasásnak a tudása, de maga a lelkiség és az az adottság, hogy ő szépen tisztán énekel, igen. Én úgy gondolom, hogy ott a kórusvezetőnek a találékonyságára is szükség van ahhoz, hogy ezek énekkarosok számára hát tényleg élvezhetővé és élményé tudja varázsolni a liturgiában való szolgálatot.
Igen, már nagyon sokan szeretnének kórusban énekelni, és ugye tartanak attól, hogy nekik most valamiféle idézőjelben vizsgát kell tenni ott az emberek előtt. De nem is tudom, én azt hiszem, hogy van olyan is, hogy a karnagy, a kórusvezető kihallja azt, hogyha valaki egyszerűen nem képes kapcsolódni, tisztán úgy énekelni. Szükséges ahhoz egy egyéni meghallgatás?
Igen, éppen erre gondoltam is, hogy hozzánk is jönnek, és olyan jó, hogy jönnek új énekkarosok. Én mindig meghallgatom őket, sőt, már csak azért is, hogy például melyik szólamba tegyük, ami
ja, hát
számára
persze,
is élethető. Ha ugye a hangszínét és a hang terjedelmét